Jó estét! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket! Jó újra így együtt, főleg így a nyári tábor után újra találkozni és együtt lenni. Jó volt a nyári tábor, szép volt, sok élménnyel gazdagodtunk. Lehet, hogy már hallottatok róla, hogy délelőtt műhelyek formájában, meg különböző lelki gyakorlatok formájában kerestük azt, ahogyan Isten szól hozzánk. De azért a nyári tábornak a tőke súlyát azt az esti ige hirdetések adták. Esténként Jeremiás könyvében kerestük azt, hogy hogyan szól ma Isten hozzánk, és ezek az esti ige hirdetések egyébként elérhetőek lesznek mindenki számára. Megy ki majd egy link a szokásos e-mail listákon, ha tehetjük, akkor hallgassuk vissza. Hallgassuk vissza azért, mert voltunk a nyári táborba, és hallgassuk vissza azért, mert nem voltunk a nyári táborba, és kerüljünk így közös nevezőre az Isten igéjében. A ma esti ige hirdetés tulajdonképpen a nyári tábor keddesti ige hirdetésének a spin-offja. Ugye a spin-off, a leágazás egy olyan jelenség a filmiparban, amikor egy történet mellékszereplője egy önálló filmet vagy egy sorozatot kap. Ugye ilyen például a Shrekből a Csizmás Kandúr, a Zsivány Egyesből az Andor, vagy a Breaking Badből a Better Call Saul, és lehetne még sorolni. Na, hasonlóképpen a keddesti ige hirdetésben a fő szereplő, a fő gondolat a vallásos önbecsapás volt, és most pedig egy ott akkor alig érintett, de fontos mellék gondolatnak szeretnénk teret adni a ma esti ige hirdetésben, ő pedig a spirituális halogatás. Ami mind a kettőt összeköti, az Isten szava, amely mindkét esetben így szól: ne imádkozz! Felolvasok egy igét, ami az ige hirdetésünk teológiai háttere lesz, és mi azért imádkozni fogunk. Jakab leveléből olvasom, 2. fejezet 14. versétől. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is. Ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk. A te ígéden keresztül most is szólsz hozzánk, és most is keresel minket. Nem egy olyan világban élünk, ami mostohán keresi a maga útját, hanem szerető mennyei édesatyaként önmagadat elérhetővé teszed. És érzékenyítesz minket arra, hogy meghalljunk téged. Azért vagyunk most itt, mert szeretnénk látni, hallani, veled találkozni. Abban a reményben, hogy az igéden keresztül rámutatsz valamire, amire szükségünk van. Amiben bátorítasz minket, vagy megintesz, vagy új erőt adsz, lendületet, ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni azzal, amivel nem tudunk egyedül szembenézni. Úrunk, imádkozunk azért, hogy dicsőítsd meg a fiút. Hadd legyen ő ennek az ige hirdetésnek, ennek az esti Isten tiszteletnek a középpontjában. Jöjj, Úrunk, és szólj hozzánk. Ámen. Olvasom Isten igéjét Mózes 2. könyvéből a 14. fejezet 15. versét. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak. Ahogyan a bevezetőben mondtam, nyugodtan foglaljatok helyet, nem kell ott állnotok, itt oldalt is van még, hogyha szeretnétek. Szóval, ahogyan a bevezetőben említettem, nyári táborból jöttünk haza, És a nyári tábor, aki még esetleg nem volt, Balaton Szárszón található az SDG konferencia központban, amit idén erre az évre hihetetlenül szépen felújítottak. Olyan upgrade-et kapott, hogy majd leesett tőle az állunk. És ha emlékeztek a főépületben, ott az emeleten, nem csak az emeleten, hanem máshol is a falakon különböző képeket, fotókat lehet látni olyan emberekről, akiknek a története összefonódott a konferencia központnak a történetével. És hát közöttük ott van Karácsony Sándornak is a fotója. És ahogyan ott tébláboltam az egyik szünetben, mert hogy 30 perces kávészünetek voltak, megakadt a szemem Karácsony Sándoron, és eszembe jutott a egyetemi tanulmányaimból, hogy ki is volt ő, és mit is mondott. Karácsony Sándor, református gondolkodó, író, nyelvész, pszichológus, pedagógus, polihisztor, 30-as évek egyik népszerű alakja, nagyon sokan szerették, nagyon sok helyen adott elő, és abban az időszakban divat volt megfejteni, hogy mitől is magyar a magyar, illetve milyen a magyar néplélek. Ez minden nemzetben akkor ez egy ilyen divatos, érdekes gondolat volt, és Karácsony Sándor is ráállt erre az útra, és négy jelzőben vagy jellemzőben fejtette meg annak a kérdését, hogy mitől magyar a magyar. Az egyik az az, hogy a magyar képekben gondolkozik. Nem annyira absztrakt, nem szereti a definíciókat. Ez pedagógusként számára nagy felfedezés volt, hogy amikor magyarázni kellett, akkor jutott el a diákok szívéig, amikor képekben és sztorikban tudta elmagyarázni a nagy bonyolult dolgokat. Ez az egyik. A másik, az egy nagyon érdekes gondolat, hogy ha végig nézünk, végig tekintünk a magyar történelmünkre, akkor azt a konklúziót tudjuk levonni, hogy a széthúzás az egyetlen dolog, ami összetart minket. Máskülönben mi magyaráznám meg azt, hogy még mindig itt vagyunk. Aztán a harmadik, ez a szalmaláng lelkűség megfigyelte, hogy a magyar nagyon hamar rá tud lelkesedni egy bizonyos dologra, egy bizonyos ügyért, nagyon hamar felhevül a szíve, és ég, és aztán utána, amilyen hamar felhevült, érteszi, olyan hamar csökken a lelkesedése. Valahogy ez így nem tart ki konstans. Ezek ilyen rövid fellángolások. És a negyedik, az pedig a Patópál uramság. Ez a hely, ráérünk még típusú attitűd, amikor nem akarjuk elsietni a dolgokat, hanem így, hát hogyha holnap is van nap, akkor majd holnap megcsináljuk. Mosolyogból látom, hogy talán valamennyire rezonál az, amit Karácsony Sándor mondott a szívünkben. Mindenki döntse el, hogy az elmúlt 100 évben mennyit változtunk, de én ma a negyedik dologról szeretnék beszélni, a Patópál uramságról. Mindannyian ismerjük a halogatásnak a pszichológiáját. Ismerős talán az a helyzet, amikor az íróasztalunkon ott tornyosul egy nehéz és határidős feladat, mondjuk egy kellemetlen e-mail, amit meg kell írni, egy elhibázott projektnek a lezárása, vagy egy régóta halogatott nehéz telefonhívás. Na mit tesz ilyenkor a magyar? Hát hirtelen leküzdhetetlen vágyat érez arra, hogy kiporszívozza a lakást. Vagy hogy lepucolja az összes ablakot. Vagy hogy elkezdje rendszerezni az évekkel ezelőtti számlákat, és így tovább. Olyan dolgokat kezdünk el tenni, amik önmagukban véve abszolút értéket képviselnek, jók, és senki sem vádolhat minket tunyasággal, lustasággal, mégis a szívünk legmélyén tudjuk az igazságot, pótcselekszünk. Létezik azonban a halogatásnak egy sokkal kifinomultabb, szentebb és talán éppen ezért veszélyesebb formája is, amit úgy hívnak spirituális halogatás. És ennek az egyik legfőbb eszköze, bármennyire meghökkentő is, de az imádság. Ahogyan olvastuk az igényben, ott van a drámai helyzet, amiben Izrael népe ott találja magát a Vörös-tenger partjánál. Mögöttük az egyiptomi hadsereg, lovasai, harci kocsai dübörögnek, előttük pedig a mély, áthatolhatatlan tenger, nincs híd, nincs csónak, nincsen B-terv, s ebben a katona és földrajzi satuban a túlélési esélyük gyakorlatilag egyenlő a nullával. És mit tesz Mózes ebben a szorongatott helyzetben? Azt teszi, amit egy jó hívűtől elvárnánk. Elkezd imádkozni, és teljes szívéből kiáltani kezd Istenhez. Ostromolni kezdi a mennyet, könyörög a szabadításért. És ekkor történik valami egészen furcsa dolog, ami a vallásos reflexeinkkel szemben teljesen szembe megy. Megérkezik Isten válasza eképpen. Miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak. Ez a mondat a Szentírás egyik legmeghökkentőbb része. Egy feszültséggel teli pillanatban maga a Teremtő Isten parancsolja a szolgájának, hogy most azonnal fejezze be az imádkozást. Miért mondana ilyet Isten? Kedd este Jeremiásnál láttuk, hogy Isten néha mond ilyet, hogy ne imádkozz, hogy ne könyörögj. De ott akkor azért mondta, mert az imádság a vallásos önbecsapás részévé vált. Isten nem volt hajlandó asszisztálni ahhoz, hogy elhitessük magunkkal, hogy minden oké, amikor semmi sem oké. Mert Isten sokkal jobban szeret minket annál, mint hogy belemenjen ilyesféle játszmákba, és elhitesse velünk, hogy minden rendben van. Na de itt Mózesnek mondja. És Mózes a Biblia beszámolója szerint az emberi történelem legalázatosabb embere volt. Így vonult be az emberek és az angyalok emlékezetébe. Mózes a legalázatosabb ember, akit valaha is hátán hordott a föld. Nem erről van tehát szó. Akkor mégis miről? Hát arról, hogy van, amikor túl sok az ima, és túl kevés a cselekvés. Amikor az ima már nem a kegyesség, hanem a lelki bénultság jele. Létezik az a pont, előfordulhat az a lelki betegség, hogy az Istenre nézésünk átcsúszik halogatásba, spirituális halogatásba, és engedetlenségé válik. Nézzük egy picit mélyebben. Amikor egy világos döntést kellene meghoznunk, ugye ismerjük jól, meg kellene lépnünk egy fájdalmas változást, vagy oda kellene állnunk valaki elé, akit megbántottunk, hajlamosak vagyunk bemenekülni a kegyesség védelmező ima bástyái mögé. Biztos ismerősek ezek a mondatok. Hát én még inkább imádkozom egy kicsit. Várom az Úr szenvedését. Még keresem egy kicsit a megerősítést. Ugye ezek a kijelentések egy rendkívül érett és mélyen hívő embernek tüntetnek fel minket a környezetünk szemében. Ki merne vitatkozni valakivel, aki éppen Istenre vár, vagy neki imádkozik? De ha igazán őszinték akarunk lenni, Isten már sokszor beszélt hozzánk. Már régen megmutatta a helyes utat. Már régen leleplezte a hamis forrásainkat. És már régen felszántotta a szívünket. És lehet, hogy nem egy újabb vezetésre lenne szükségünk, hanem a már meglevő vezetésnek az engedelmességére. Az imádságunk ilyenkor nem a hitünk gyümölcse, hanem egyfajta spirituális bürokrácia. Aktákat tologatunk a mennyei hivatallal. Csak azért, hogy ne kelljünk cselekednünk itt a valóságban. És Mózes a tengerparton nyilván nem csak azért imádkozott, mert ez volt a dolga, hanem teljesen érthető módon igenis félt. De az imádsága valójában egy kissé talán időhúzás is volt. Talán arra várt, hogy az Isten változtassa meg a körülményeket ahhoz, hogy ő lépni tudjon, hogy ő lépni akarjon. Talán azt akarta, hogy a tenger előbb nyíljon meg előtte, hogy aztán utána ő átsétálhasson rajta. De az ige alapján úgy tűnik, hogy Isten logikája ennek a fordítottja. Hogy a parancs egyértelmű és azonnali. Induljatok! Isten azt kéri a néptől, hogy tegyék meg az első lépést a bizonytalanság felé, még azelőtt, hogy a látható csoda megtörténik. Mert a hit nem az, amikor megvárjuk, hogy a probléma magától köddé váljon, hanem a hit az, amikor elindulunk a morajló hullámok felé, mert Isten szava erre kötelez minket. És amikor ennek a szónak engedelmeskedünk, valami nagyon furcsa dolog történik. Isten a hátunk mögé kerül. Gyakran úgy képzeljük el az Isten félő életet, mint egy megnyugtató, mozdulatlan festményt, ahol Isten a jó pásztor, előttünk jár, mi pedig biztonságos távolból követjük őt. Ez igaz a hívő élet bizonyos szakaszaiban nyilván. De ha mindig csak ebben a statikus szemlélődésben akarunk maradni, akkor a hívő életnek csupán az egyik felét értettük meg. Isten ugyanis nem csak magához hív, hanem el is küld. Mert feladatod van a hétköznapok világában. És amikor küldésbe ad minket, és azt mondja, hogy indulj, Isten szándékosan mögénk kerül. A kivonulás történetében feltűnik egy megdöbbentő részlet. Isten felhőoszlopa, ami eddig a nép előtt járt, hirtelen átment az izraeli tábor mögé. Egyszer csak nem látjuk előttünk a megnyugtató jelet. Miért? Mert Isten megfordított minket. Arccal a feladat felé. A félelmetes tenger felé állunk. És ő közben hátulról támogat minket. Elveszi a szemközti vezetést, hogy megtanítson minket járni. És hogyha ilyenkor folyton hátrafordulnánk, és továbbra is csak az ő arcát szemlélnénk imádságban, ahelyett, hogy elvégeznénk a munkát, akkor valójában engedetlenek vagyunk. És az Istenre nézésünk ekkor már nem igazán a bizalom jele, hanem egy burkolt lázadás, de minimum tiltakozás a küldetés az indulás ellen. És ilyenkor nem azért nézünk rá, mert imádjuk őt, hanem mert valójában félünk ránézni az előttünk álló feladatra, amit tőle kaptunk. Bizonyára emlékszünk arra, amikor tanítgattuk a gyerekünket, az unokánkat, az unokaöcsénket, húgunkat biciklizni. És eljön az a pont, pillanat, amikor a szülő elengedi a kormányt, és a hirtelen a gyerek mögé kerül. Fut a bicikli mögött, de már nem fogja azt a kis rudat, ami hozzá van erősítve a vázhoz hátulról, és mit mond a szülő ekkor ebben a kritikus pillanatban? Ne néz hátra, előre néz, az utat nézd, ne engem. Ha a gyermek folyamatosan hátrafelé tekingetne, akkor garantáltan elveszíteni az egyensúlyát. És a többit be se fejezem. Repülne, mint a leveli béka az aszfalt felett. Nem az apát kell látnia a szemével, hanem az utat, miközben a szívével bízik abban, hogy az apja ott van mögötte, és tartja őt. És ez a jó hír, hogy lehet, hogy Isten néha helyet változtat, de sosem hagy el. Amikor a felhőoszlop hátra ment, akkor pajzsá és védőfallá tette Izrael és az egyiptomi sereg között. Isten a hátát tartja a nép helyett. Nem a te dolgod legyőzni a mögötted csattogó fegyvereket. Azt az Úristen már elvégezte. Jézus a Krisztus a kereszten pontosan így állt be mögénk. Magára vette múltunk minden vádját, bűneink minden következményét, hogy nekünk már csak előre, a küldetésünk felé kelljen nézni. Nem a magad erejéből kell bátornak lenned, hanem abból a biztonságból, hogy az Úristen a hátadat fedezi, és ott van mögötted. Amikor Isten azt kérdezi tőlünk, miért kiáltasz én hozzám? Valójában ezt mondja. Már mindent megkaptatok tőlem. Most már ne rám nézzetek, hanem a tengerre, a feladatra. És induljatok el. Én mögöttetek vagyok, és fedezem a hátatokat. Ha már biciklizés és egyensúly. A régiek jól tudták, hogy a hívő élet titka az ora et labora, az imádság és a cselekvés helyes egyensúlyában rejlik. Olyan, mint a belégzés és a kilégzés. Ha valaki csak belégzik, de sosem fújja ki a levegőt, megfullad. Ha mi csak imádkozunk, azaz belégzünk, de a kapott erőt soha nem fordítjuk gyakorlati engedelmességre, kilégzés, akkor a spirituális életünk megbénul. Egy helyben fogunk toporogni, a feladataink partja mellett, miközben azt hiszünk, hogy imádkozásainkban spirituális utat teszünk meg. Pontosan ezt a működést leplezi le Jakab apostol is a levelében, amit az előbb felolvastunk még az Isten tisztelet elején, amikor kíméletlenül őszintességgel kérdezi tőlünk, mit használ testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek. Megmentheti-e őt a hit? Majd kimondja a diagnózist a mi tengerparti toporgásunkra is. Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. De ennek a fordítottja is igaz. Ha csak rohanunk, és szervezünk, és csináljuk a dolgainkat, imádság és Isten jelenléte nélkül, akkor hamar kiégünk, összeomlunk, és repülünk, mint a leveli béka az aszfalton. A spirituális halogatás ott kezdődik, amikor felborítjuk ezt a ritmust, és az imádsággal akarjuk megspórolni a személyes felelősségvállalást. Isten nem fog helyettünk bocsánatot kérni a megbántott házastársunktól. Nem fogja felemelni helyettünk a telefont, és nem fog helyettünk felkészülni a nehéz vizsgára. Ha a cselekvés idején is csak passzívan várakozunk a tengerparton, Isten meg fogja kérdezni, miért tőlem várjátok a csodát, amikor én arra várok, hogy végre megmozduljatok a szavamra, hiszen én már mindent elkészítettem, és ott vagyok a hátad mögött. Úgyhogy tegyük fel magunkban a kérdést. Mi a mi vörös tengerünk ma, itt a mindennapok küszöbén? Mi az a szorult helyzet az életünkben, amit szép, kegyes, imádságos köntösbe öltöztetve, és halogatunk esetleg már hetek vagy hónapok óta? Talán egy tönkrement kapcsolat, ahol nehéz beszélgetés helyett inkább csak magányosan imádkozunk a másik megváltozásáért. Vagy talán egy rossz szokás, aminek a letételét mindig holnapra halogatjuk bűnbánó imáinkkal. Ne értsetek félre, az imádság jó és elengedhetetlen. De eljön az a pillanat, amikor az imádságaink száma már nem a hitünket, hanem a bénultságunkat jelzi. Talán a gyávaságunkat? Hogy hiányzik belőle a gyakorlati lépés. Az ima soha nem helyettesítheti a cselekvést. És Isten ma arra hív, hogy fejezzük be a kiáltozást,
és kezdjünk el járni. A Vöröstenger ugyanis csak akkor fog ketté válni az életünkben, ha hitben felemeljük a lábunkat, és elindulunk a hullámok felé. A többit pedig az Úristen elvégzi. Halljuk meg hát az Úr szavát, amely ma nekünk szól. Elég a kiáltásból. Induljatok. Itt vagyok mögöttetek. Az utat már elkészítettem. Amen.